van te, aki a színről színre látásnak a gyönyörűségeig tervezted meg a mi életünket, mégpedig úgy, hogy ott leszünk veled örökre. Köszönjük, hogy most a nem színről színre látás idején a te igéddel és szent lelkeddel vezetsz, hogy hittel ajándékoztál meg, hogy a hitnek szemével és hitnek érzékszervével foghassuk és fogadhassuk mindazt, ami tőled jön. Uram, mi tőled szeretünk újra és újra visszanézni az indulásra, az alapokra. Szeretjük áttekinteni a életünket, mind azt a pályát, amit befuthattunk veled. Kérünk, hogy adj nekünk most úgy látó szemeket, hogy minden történés csodáját is felfedezhessük. Hogy mindenekért újra hálát adhassunk. Akit pedig most indítasz majd útra, végezve a te igéddel és szent lelkeddel, hogy útra keljen, mint gyermeket te utánad. Amen. Először Márk evangéliumának első részéből a 16. verstől olvasom az igét. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének, mert halászok voltak. És mondta nekik Jézus, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásztatok. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt. Szeretném a szemeteket először arra a Jézus Krisztusra fordítani, aki egy egészen klasszikusan beállt világrendbe érkezik, úgy Izraelnek a népéhez, mint a római birodalom uralmának a valóságához. Jön Izrael népéhez, ahol papi fejedelmi uralom van, ahol csodálatos tanításokat, gyönyörű régi ősi történeteket mondanak el, jön a világosság mégis a sötétségbe. Jön a fény az árnyékba. Jön a valóság, a megígért, azok közé, akiknek az ígéret szólt, csak amit eddig megélhettek, azt tartották az igaznak, az igazinak, a valóságosnak. Megjön, és elképesztő módon a szolgálatát azzal kezdi, hogy tanítványokat gyűjt magának. A mai estére az első mondani valóm az, hogy szeretném bemutatni, hogy hogy nézett ki az a fantasztikus, hogy elhívás, ahogy Jézus elhívott egy-egy embert a szolgálatra. Azért, hogy szembesüljünk azzal, hogy hogy is történt ez velünk annak idején, meg hogy is látjuk mi ezt a mi vallásossá lett szemünkkel. Amikor ott van a tengerparton és megszólítja az első embert, egyik mond, deüte, azt jelenti, hogy nosza. Hát nem mondom. El aztán valami hallatlan, komplex, roppant összetett, hallatlan, szent mondatsor lehetett, deüte, nosza. Azt is jelenti ez a görög szó, hogy ide. Ide. Próbálna valaki neked így odaszólni. Ennyit, hogy ide. Vagy hogy nosza. Tessék végig gondolni, mi lenne a reakció? Te mit akar? Hogy jön hozzá? És jönne rögtön az, hogy ki vagy te, és ki ő? Kérem, így néz ki az első elhívás, de üte, ide, nosza. Amit nagyon-nagyon szépen kell folytani, amit így hangozzék, hogy jöjj és kövess engem. Nagyon finomítani kell, és nagyon kultúráltá kell formálni, azt mondjam, hogy jöjjetek én utánam. Hát ennyi hangzott el, ide. És hogyha nem hangozna ma este több, csak ez az egyetlen szó, hogy de üte, hadd kérdezzem meg, ott hagynál-e mindent és mindenkit, Elég lenne a szó neked, hogy ide, ha ő mondja. Tehát ennek a szónak voltám ószövetségi előzménye. Halatlan poklos állapot történt az akkori Izraelben. Éppen megalakította Isten a papság intézményét, és a prófétáját maga elé rendelte a hegyre, és a papság első ténykedése az volt, hogy a népet megvadította. És amikor Mózes leérkezik a hegyről, és látja, hogy a nép megvadult, akkor elkiáltja magát, ide! Aki az Úré, ide hozzá. Amikor jön a mindenség királya, csak ennyit mond, beüte, ide hozzá. Ha ma ennyit mond neked, tessék mondani, a lelke is mozdít benned valami. Nem tudom, honnan szólít, és honnan hív magához. Nem tudom, mivel vagy elfoglalva, hogy pedig a te életed, csak azt tudom, hogy most benne kiállt, egy hallatlan, egyszerű szóval, és azt mondja, ide. Onnan, ahol vagy, onnan, amiben vagy, aztán majd tovább mondja, mert azt mívelem veled, hogy emberhalász leszel. A második, amit el kell mondanom itt ma nektek, hogy ezek a halászok nagyon tudták, hogy hogyan történik a halászat. A kis dobó hálójukat a sekélyes vizeken elhajították, és az ő szavuk szerint vadászták a halat. Nem halászták a halat, vadászták a halat. Az, amikor azt mondja az Úr, hogy ember halásszá leszel, azt jelenti, hogy én doblak el, én doblak ki, oda doblak, ahol egy lélek van, egy élet van, és én mozdítalak téged, és te megfogod a halat, és te megfogod az ember, és te, mert az én kezemnek eszköze, te az én szándékomnak eszköze, te az én dobóhálóm, de az én akaratomból, az én erőmmel, az én indulatommal megfogod az embert. Milyen egyszerű? De üte, ide, nosza. Na de miért? Hogy úgy használjalak, ahogy terveztem veled. Ez ott kell hagyni mindent. Ez rendelkezésre kell állni, hogy dobható, vethető legyek, mint a háló. Ez az első kis mozaik, amiről szólni kellett itt ma, hogy aztán lássuk majd, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Hogyan gondolkodik és mit csinál? A másik ige, amiről beszélni fogok, az özvegyasszony két filének a története, az pedig Márk 12-ben van, a 41. verstől. És leülvén Jézus a templom perselyeknek át ellenében, nézte, hogy a sokaság miként vett pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vetett abba, és egy szegény özvegyasszony is odajött, két fillért, azaz egynegyed pénzt vette bele. Akkor előszólítván tanítványait mondta nékik. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik perselybe vetettek vala. Mert azok mindjárt az ő fölöslegükbe vetének, ez pedig az ő szegénységéből, amilyen csak volt, mind beveté az ő vagyonát. Ennek a kis mozaik töredéknek azt a címet adtam, hogy látószögünkből nézve. Biztos ismert újság cikk cím ez. Nézzük, hogy hogy is értékelünk mi, és hogy értékel Jézus. Olyan megdöbbentő, hogy leül a perselyekkel szembe. Ilyen megdöbbentő, nem? Tessék elképzelni, hogy te mész ki a templomból, és fogalmad sincs, hogy van valaki, aki ott ül a perselyeddel szembe, ahol te dobsz. És nem csak a kezedet figyeli, hanem a szívedet. Nem csak a zsebedet figyeli, hanem a lelkedet. Hogy te mit dobsz. Nem csodálatos figyelmesség tőle, hogy minden mozzanat érdekli őt az életedről. Minden mozzanat. Minden rezdülésed. A szívednek minden mozgása érdekli Jézust. Hadd kezdjem először közhelyekkel, hogy eljussunk a speciálisig. Ugye mindennek annyi értéke van, amennyit tulajdonítunk neki. Tessék gondolkodni rajta. Mindennek annyi értéke van, amit tulajdonítunk neki. Vagy amennyit mások tulajdonítottak neki, és ránk kényszerítették, vagy belénk nevelték, hogy minek mi az értéke. Nem? Ugyanígy van, hogy mi az értéktelen. Tehát mi az értékes, mi az értéktelen, attól függ, hogy minek mit tulajdonít az ember, miről hogyan tanult az ember, és így kialakul az emberi értékrend. Például, ha én a tengerparton különböző kagylókat találok, akkor nézek, ebben milyen szép, milyen érdekes, de ha elmegyek óceánjának valamelyik kis szigetére, ott fizető eszköz. Ott értéke van. Nekem nem sok. Ahogy cselegazdálkodás történik, és én mutatok neki egy, mit tudom, egy forintot, akkor ránéz, tessék, mondom, mit kezdjek vele? Teljesen értéktelen. Nem önmagában, nem ott úgy. Mi megszoktuk azt, hogy a pénz érték. Megszoktuk azt, hogy a rang érték. Megszoktuk, hogy a hatalom az érték. És olyan egy dolgot tartunk értéknek. A művészet érték. Tartanak, hogy egy szépen faragott bálvány szobor is érték. Az Isten annak, hogy kivágatta őket? A ligeteket és egyebeket simán kivágott, azt mondta, hogy értéktelen, sőt ördögi. Ha próbálnád ezt elmondani valahol, azt mondták, hogy micsoda barbár. Micsoda barbár. Micsoda kulturálatlan. Milyen elképesztően beszűkült. Mi az érték? Akik a perselybe dobtak, amit dobtak, azt tartották értéknek. Jézus pedig nem azt, hanem a szívnek a hitét, a szívnek a bizalmát, a szívnek a belső szépségét, az özvegyasszonynak a lelkét. Elmondhatnám, hogy a mai világban, ahol a pénz lett az érték, leértékelődött a hűség, az álhatatosság, az önfeláldozás, a tisztesség, a becsület, ez leértékelődött, hiszen ezzel nem lehet pénzt szerezni. Ezzel csak veszteni lehet. Csak veszteni lehet. Ó, bolond becsületesek. Azt mondta egyszer egy katonatiszt nekem, hogy nézd, az igazság az, hogy az egyházat, az állam teljesen bolondnak tartja, mert olyan dolgokat végeztet el vele, ami az ő feladatköre lenne, így például rábíz azt, hogy a beteg tönkrement életeket ők vállalják fel és gondozzák. Az őrülteket, az értékcsökkenteket. És erre
csinálják meg a maguk szeretett intézményét, hozzák meg az áldozatokat, az állam ezt lelőti magáról, nem törődik vele, az egyház pedig jó bolond, majd időnként egy kis támogatást is fog kapni, és higgye azt, hogy amit ő csinál, az fantasztikus nagy dolog. De tudja meg, hogy minket ezért bolondnak tartanak. Minden olyan dolgot, amit az egyház úgynevezett szeretett szolgálatként csinál, azon odabent igen-igen harsányan nevetnek, hogy te azt hiszik ezek a szerencsétlenek, hogy amit csinálnak, annak van értéke. Van, nem a mi zsebünk, hogy nem a mi erőnk, ők meg hadd csinálják. Furcsa volt szembesülni azzal, hogy ezt innen is lehet nézni. Hát nézik. A mi értékrendünket meghatározza az Isten, éppen ezért fontos, és nézzünk bele, hogy Márk csak a 12. rész 38. versétől a 13. rész 2. verséig három dolgot állít föl, egy az írástudóknak az értékét, az özvérszönynek az értékét és a templomnak az értékét. A mozaikok, most kérem, hogy tessék velem jönni. Az írástudók képében az érték ott van a tudományban, a műveltségben, a kultúrában. Az írástudók képében ott van az érték a tradícióban, az ősök hagyományában. A templomnál pedig ott megtaláljuk a műalkotást, az építészetnek nagyságát, az irodalomnak a nagyságát, a történelemnek a nagyságát, az ősiségnek a nagyságát. A templom egy csodálatos fogalommá minősül az Ószövetségben. És egy harmadik képet ad Jézus az özvegyasszony képében. Nézzük az értékeket. Engedjék meg, az írásokról ma ne beszéljek, most csak a templomról szeretnék néhány szót mondani, hogy aztán beszéljek az özvegyasszonyról is néhány szót. A templom az ótestamentumi vallás remek kőbe öntése. Megjelenik benne az Isten terve, hogy amit a mennyből láttatott Mózessel, megvalósul kőbe. Tehát az ószövetségi vallás kőbeírása. Ez a templom. Elképesztő mennyi igaz sóhaj, mennyi verejték, mennyi könny árán épült. Tessék végig gondolni, hogy a templom építés kezdetéhez már hozzájárult Dávid. Ő kezdett gyűjteni a templomba valót. Mennyi könny, mi minden van ott. Aztán mennyi lángoló hit kővé lesz, mennyi reménység kővé lesz, mennyi hit kővé lesz, megjelenik a kőben. Ószövetség, minden, ami reménység volt, hit volt, tiszta volt, szent volt, mivé lett? Kővé, megjelenik a templom. Eljön Jézus, és azt mondja, hogy ezt laklok barlangjává tettétek, meggyaláztatok benne Isten szentségét, meggyaláztatok benne a tiszta hitet, meggyaláztatok benne az áldozatot, meggyaláztatok benne a reménységet, ezért pusztulásra méltó. Jön Jézus, és a profécia elpusztul. Elpusztul, mert világi lett, elpusztul, mert barlang lett, elpusztul, mert az ember más dicsőségre kívánta használni. Nem maradhat fent. És nézzük, hogy mi az Istennek az értékrendje. Eljön Jézus, és ahol kőkövön majd nem marad, helyette élő kövekből épít magának templomot, élőkövekből, megépül a lelki templom, 1 Péter 2.5, királyi székét áthelyezi belőle, a legszentebb templomba hívők szívébe, és azt mondja, nem tudod, hogy a te tested a Szentlélek temploma, hogy új parancsot adok néktek, épüljetek lelki házzá, szent templommá, és Isten megvalósítja az új szövetség vére által, a bárány kiontott áldozata által, annak ereje és hatalma által az ő élő templomát, de másként lát és másként néz, ezért van, hogy ő, amikor leül ott szembe a perselyjel, akkor az özvegyasszonyt másnak látja, mint az emberek. Tudjátok, hogyha ószövetségi nyelven fogalmazok, akkor így kéne fogalmaznom, az írástudók voltak Izrael virága, az özvegyek voltak Izrael elszáradt levele. Még egyszer mondom, az írástudókat tartották Izrael virágának, az özvegyeket pedig az elszáradt lehulló levélnek. Mit mond Isten? Hogy jaj néktek írástudók, jaj néktek, ki kívül szépnek láttatok, belül pedig halottak vagytok, és azt mondja ennek az asszonynak, a hite, az élő hite, a reménysége, a teljes szentsége, amíg ember él a földön, hirdetetni fog. Isten értékrendjében tudod, hol a helyed? Azt mondja, hogy ember halász, te, aki templommá lettél. Te, akibe áthelyezte királyi székét, de akivel ő az ő lelke által él. És nézzük a harmadik, az utolsó kis epizódot. Ez pedig meg van írva Márk 14.1.11-ben. Két napúra pedig húsvét volt, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a főpapok és írástok tanakodtak, hogy családsággal mi módon fogják meg őt, és öljék meg őt, mert azt mondják, nem az ünnepen, hogy a nép ott föl ne lázadjon, mikor pedig még Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél albástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az albástrom edényt, kitölti azt az ő fejére. Némelyek pedig háborogtak maguk között, ezt mondták, mire való volt az olajnak ez a tékozlása, mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek, és zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyjátok békén, miért bántjátok őt, jó dolgot cselekedett én velem. Egy különös kérdést tett föl nekem ma az Isten, és ez így hangzott, hogy Takaró Károly, mit hoztál Jézus Krisztusnak? Hadd tegyem fel ezt a kérdést neked, mondd, te ma, mit hoztál Jézus Krisztusnak? Ott és akkor egy bűnös nő úgy döntött, hogy mindenét. Hogy mindenét. Korábban egy özvegyasszony úgy döntött, hogy az Istennek odaadja mindenét. A mai nap üzenet az, hogy te mivel dicsőíted meg a te Jézus Krisztusodat? Azzal, amit neki hoztál. Azzal. A te áldozatoddal. A te reménységeddel. Jött királyt kenni. Jött mindenét átadni az Úrnak, amilyen volt. kérem, soha ne zavarjon meg, hogy a te Isten tiszteletedet az emberek minek minősítik. Légy szabad tőle, hogy mit mondanak rólad, hogy te ki vagy, milyen vagy, hiszel, nem hiszel, lépj túl rajta, ha Jézus Krisztusnak mindenedet odaadtad. A másik kérdés, hogy fogadod mások hódolatát, akik Jézushoz mennek? Ugye semmiképpen sem ítélettel. Ugye semmiképpen nem kritikával. És végképp nem perlekedős haraggal. Egymás közt megbeszélvén, hogy hát ez, amit cselekedett, hát ez fantasztikusan borzalmas. Hogy fogadod, ahogy mások mennek Jézus Krisztushoz? Tegnap este, amikor a presbiteri gyűlés véget ért, és az atyafiak elmentek haza, akkor még a esperes úrral és a főjegyző úrral bent a belső helységben egy beszélgetést folytattunk, ahol vissza kellett térnünk a úgynevezett nagy attrakcióra, a presbiter választásnak az elképesztő kemény dolgát, és elmondtam a következőket, ezzel fejezem be itt majd ma, gondolom mindenki meg fogja érteni. Azt mondtam, hogy Keremföldön nem úgy lesz, mint máshol. Jellemző módon fölkapták a fejüket, hogy vajon milyen szakadár gondolatok jönnek most elő. Vajon milyen kimondottan takarós stílus, vagy uram bocsá, valami zsarnok szó hangzik majd el. Lehetett látni, hogy fölkapták a fejüket, hogy de így, hogy na mi lesz most kérem? Csak elmondtam a következőt. Keremföldön egyetlen presbitert sem rúgnak ki. Keremföldön, aki az élő Istennek odaadta az életét, aki szolgált az Úr Jézus Krisztus dicsőségére, azokért az életekért Keremföld hálát ad az ő urának. Engem meghurcoltak. Én tudom, mit jelentett a családomnak, amikor a fiamnak rám kellett nézni, és azt mondja, hogy apa, te tényleg olyan vagy, amilyennek mondanak, hát nem ismernek téged. Elképzelhetetlen, hogy mi játszódik le egy családban, egy ember szívben, amikor azt, akit szeretnek, meggyalázzák. Én egyetlen egy presbitert sem fogok meggyalázni. Egyetlen egy lelket sem fogok megoldani. Hanem ha az öregeink, akik már most azt mondták, hogy elmegyünk, mert lemondunk, elmennek. 82 évesen, aki itt az egyház községben minden héten itt volt, nézte ki számadásokat, és dolgozott benne. Én láttam a hűségét, én láttam azt a rendíthetetlen hűséget, ami benne volt, meg fogom köszönni. És el fogom kérni Istennek áldását a földi életének hátralévő szakaszára. És el fogom hívni a családját, el fogom hívni a rokonságát, hogy hálod Isten tisztelet tartsunk, hogy Uram, köszönjük, hogy köztünk volt. Itt nem lesz leváltás. Itt a választás úgy fog történni, hogy szenteket, szent szolgálókat, az Isten dicsőségre élőket a gyülekezet élére. Gonosz szív és gonosz gondolat nem nyert táptalajt Keremföldön. Miért? Mert ahogy az Úr Jézus leült annak idején a perselyjel szembe, ahogy ott ült az asszonnyal szembe, aki kiontotta az ő olaját rá, akinek egyedül van hatalma azt mondani, hogy jöjj és kövess engem, az Úr munkálkodik itt köztünk. És itt, akit ő hív, az jön. Akit ő szólít, az jön. Jön majd hozzá. Mi messzebb látunk a gyülekezetnél, mi ellátunk a gyülekezet uráig. És tudjuk, hogy egyet ő hív, csak ilyen egyszerű szóval deüte, ide, nosza, azok jönni fognak. Így hívunk majd mi is ezzel a szóval életeket a szolgálatba. Aztán mi majd félreállunk, és hagyjuk, hogy összekötődjön az életük személyesen Jézus Krisztushoz, az ő megváltó urukhoz, vagy a miénk is oda köttetett. Így kívánjuk majd a manapon ezt a választást. Teljes szentségben, teljes hálaadással, bízva az Úrban. Befejezem. Neked annyit mond, Losza, ide, amit nagyon szépen fogalmaz, így mondhatok, jöjj és kövess engem. Imádkozzunk. Olyan jó, hogy Uram, ez elhangzott már az életünkbe. Ez a hívó szó. Olyan nagy csodát, Uram, hogy meghallhattuk, és minél csodát, hogy követhettünk. Szeretnénk most ezt a követést mi hűségesen, nagyon szentül megélni, hogy a te nyomdokaidban lépjünk, hogy a te hangod, a te szad vezetésére járjunk, hogy lélek szerint cselekedjünk, a te lelked szerint. Áld meg minket, Uram, te, ami elhívunk, te, ami vezetőnk, te, ami örökkévaló Urunk. Amen.
Thank you.
Tudom a te dolgaidat, a te hűségedet, a te fáradtságodat. Amen.